Kezdődik a Híradó, szombaton este Szöllősi Györgyi vagyok. Jó estét kívánok! Új világszínvonalú kongresszusi központ épülhet Budapesten, fellendülhet a konferenciaturizmus. Fegyverszünetet hirdetett az új ukrán államfő, az orosz szakadárok nem fogadják el a feltételeket. 4000 program, több mint 400 helyszínen, ma van a múzeumok éjszakája. Négy éven belül megépülhet Budapesten az a 4-5 ezer fő befogadására alkalmas új kongresszusi központ, amelynek az előkészítését már megkezdték. A beruházással a magyar főváros a világban az első 5, Európában pedig az első 3 konferencia központ közé kerülhet. A kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos azt mondta, a fejlesztés 10 éven belül megtérülhet, mert nem csak új munkahelyeket hoz létre, hanem a vendéglátás és a turizmus bevételét is növelheti.
Szép a város és az emberek is barátságosak. Ezek a kínai fiatalok is csak annyit tudtak korábban Magyarországról, mint a legtöbb ide látogató turista. És bár a budapesti panoráma a Gellért-hegyről csodálatos, szinte alig lehetett látni, annyian nézték meg ma is. Szakemberek szerint Magyarországnak ennél komolyabb, most még kiaknázatlan turisztikai lehetőségei is vannak.
Napi, heti szinten szembesülünk azzal, hogy egy 500 fős kongresszus nem tud megcsinálni a város.
Budapestnek óriási szüksége lenne egy nagyobb 4-5 ezer fős konferencia központra, a Magyar Turizmus ZRT szakembere szerint. Ferenc Janikó azt mondja, a turizmusnak ma ez az ága a leginkább kifizetődőbb, a konferencia központokat évekre előre lekötik.
A konferencia turisták minimum 3-4-szer többet költenek, mint az átlag turista. Ez egyértelmű hozadéka nem csak a turizmusban szereplő szolgáltatók számára, hanem egyéb közvetett szolgáltatók, akár a taxivállalatok, éttermek, egyéb rendezvényhelyszínek, virágárusok mind-mind ebből profitálnak.
A kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormány biztos a Hír TV-ben azt mondta, 4 éven belül megépülhet egy ilyen kongresszusi központ. Füriás Balázs kutatásokra hivatkozva úgy véli, a beruházás 10 éven belül megtérülhet, mert a főváros adottságai jók, kellemes a klíma, jó a közbiztonság, és van elég jó áron elérhető szállodai szoba is.
Elérhetjük azt, hogy a világban az első 5, Európában az első 3 konferencia célpont, konferencia turizmus város között legyen Budapest.
A fejlesztéssel a rendezvény szervező szakma 20 éves álma válhat valóra. Gancer Gábor szerint hiánypótló lenne a központ, amellyel Magyarország tovább erősödhet, mint turisztikai célpont.
Budapest, mint destináció, nagyon erős destináció lehetne, illetve még ma is az üzleti turizmus kapcsán, de a nagy befogadó képességű kongresszusi központ hiányában nagy kongresszusokat, nagy nemzetközi orvos kongresszusokat, jellemzően szövetségi kongresszusokat nem tudunk a városba hozni.
A Művészetek Palotája és a Nemzeti Színház szomszédságában egy 13 ezer négyzetméteres területen épül majd fel az új központ 20 milliárd forintból.
Folytatódnak a válság miatt félbeszakadt felújítások a Dunafernél, jelentette be a 38. Vasas és Kohász napon a cégvezető. 6,5 milliárd forintból megújul az egyes kohó, és a meleg hengerműben is befejezik a korábban elkezdett beruházásokat. A dolgozók abban bíznak, hogy ezzel biztosan megtarthatják a munkahelyüket.
Részenként újítják fel az egyes kohót a Dunafernél. Egy hónapja kezdődtek meg a munkák, és augusztus 20-ára készülnek el.
A sok probléma ellenére a Dunafer él, és folytatja útját a 21. században.
A 6,5 milliárd forintos beruházással a válság miatt egyszer már leállított meleghengermű fejlesztése folytatódik a Dunaújvárosi Vasműben. Jevgenyi Tankilevics cégvezető a 38. Vasas és Kohász napon kiemelte, a korábbi nehézségek ellenére a vasmű nem csak működik, de fejlődik is. A dolgozók abban bíznak, ezzel biztos lesz az állásuk.
Szerintem pozitív jelentősége van mindenféleképpen, hiszen munkahelyek fognak megmaradni, és ez a mi szempontunkból csak jó lehet, hogy szükség lesz ránk.
A beruházással a vasmű termelési kapacitása is nő. Az újítások után autóipari beszállítóvá válhat, aminek köszönhetően költséghatékonyabban és nyereségesebben működhet.
Nekünk, vasműveseknek ez alapvető érdekünk, a beruházások, fejlesztések és a modernizáció, hogy a piacon maradhassunk, mi több, hogy számunkra új, eddig még elérhetetlen piacokat megcélozzunk. Például az autóipar.
A Dunaferr-Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint ehhez elengedhetetlen a kormány támogatása. Nemrég bejelentették, hogy a kabinet stratégiai megállapodást köthet a vasművel. Erről már megkezdték a tárgyalásokat is.
Újra választották Vona Gábort a Jobbik elnökévé. A politikus a párt mai tisztújító kongresszusán a voksok 95%-át kapta. Vona Gábor a szavazás előtt azt mondta, a Jobbikban elkezdődött egy stílusváltás, amit folytatni kell ahhoz, hogy a párt nyerni tudjon 2018-ban. Tegnap többen is arról beszéltek a híradónak, hogy komoly viták vannak a Jobbikban. A konfliktust éppen ez a stílusváltás okozza. A távozó tagok a párt korábbi radikális arculatát hiányolják.
Vona Gábort választotta ismét elnökévé a Jobbik. A régi új elnököt 377 alapszervezet jelölte, nem volt kihívója.
A stílusbeli radikalizmus le kell vetközni.
Ezt mondta Vona Gábor megválasztása előtt a párt tisztújító közgyűlésén. Hangsúlyozta, elkezdődött a Jobbikban egy stílusváltás, amit folytatni kell. A cél az, hogy megnyerjék a 2018-as választást. Ehhez a pártelnök szerint a Jobbiknak néppárttá kell válnia.
Nem ezért léptek be az emberek a Jobbikba, mi nem ezért léptünk be.
Komoly viták vannak a Jobbikban, erről beszéltek a híradónak pénteken többen. A konfliktust éppen a stílusváltás okozza. A távozó tagok a párt korábbi radikális arculatát hiányolják.
Nem tudok ezzel azonosulni, hogy semmit tevés. Játssza a legfőbb szerepet.
A hvg.hu is arról írt, hogy belharcok az ország több részén is tömeges kilépésekhez vezettek. A párton belüli feszültségeket a kongresszuson Vona Gábor is elismerte.
És tudom azt is persze, hiszen ismerem én magunk köreit, hogy ez a úgynevezett konszolidációs folyamat, ez a néppárttá válás, ez a mi kemény magunk számára sokszor irritáló volt, sokszor morgolódtak.
A pártelnök szerint csak a stílus változik, a Jobbik programja azonban nem. Vona Gábor a kongresszus után arról is beszélt, a párt kinőtte azt a felépítést, amivel 11 évvel ezelőtt megalakultak, ezért új típusú szervezetre van szükség.
Radikálisabban politizálna az együtt tömegbázisát jelentő szolidaritás. A mozgalom ma külön zárt ajtók mögött tanácskozott az Együtt a Korszakváltók pártja taggyűlése előtt, ahol úgy döntöttek, Kónya Péter semmilyen tisztséget nem vállal az Együttben. Sajtóhírek szerint az áprilisi választási kudarc óta egyre nagyobb a feszültség a Bajnai Gordon vezette pártban. Ma az is kiderült, hogy az új vezető Szigetvári Viktor lesz, Bajnai Gordon pedig a háttérbe vonul.
Sorra érkeztek az Együtt tagjai a gyűlésre, hogy a párt jövőjéről és az új tisztségviselőkről döntsenek.
Ez súlyos kudarc a kormányváltóknak, és súlyos kudarc az Együtt PM szövetségnek is.
Az Együtt vezetése azután mondott le, hogy az országgyűlési választáson súlyos vereséget szenvedett az ellenzék, ráadásul a 38 baloldali mandátumból csak 3 lett az övék. Az Együtt pártot 3 szervezet alakította nagyjából másfél éve. A választási kudarc óta kiderült, hogy a párt eddigi arca Bajnai Gordon háttérbe vonul. A Milla Egyesület a honlapja szerint a megszűnés szélén áll, míg a harmadik alapító, az Együtt tömegbázisát jelentő szolidaritás mozgalom vezetője az elmúlt napokban többször is azt nyilatkozta, elhagyhatják a pártot.
Lehet, hogy szakítanak az Együttel?
Én ezt sem zárom ki, de nyilván benne van az is, hogy együtt dolgozunk.
Az Együttön belüli feszültségekről több lap is írt a választások óta. A hvg.hu több párton belüli forrásból is úgy tudja, hogy Kónya Péterrel szemben nem teljes a bizalom, miután többször felvetette, hogy mozgalmával a demokratikus koalícióhoz csatlakozhat. Kónya Péter az Együtt taggyűlésén ott volt ugyan, de jóval az újságírók előtt érkezett, és amíg ott voltak, nem is jött ki. A szolidaritás azonban még a szombati tanácskozás előtt külön zárt ajtók mögött egyeztetett. Az ezután kiadott közleményükben tudatták, Kónya Péter semmilyen tisztséget nem vállal az Együtt tisztújításán, mert parlamenti munkája mellett elsősorban a mozgalom építésén kíván dolgozni. Megjegyezték ugyan, hogy az önkormányzati választásra közösen készülnek az Együttel, de azt is írták, szerintük az eddigiekhez képest markánsabb, radikálisabb politizálásra van szükség.
Én abban bízom, hogy ez a párt az egységesség irányába megy.
Juhász Péter az Együtt társelnöke szombaton azt mondta, a szolidaritás stratégiai partnerük, és bízik benne, hogy ez így is marad.
Nekünk célunk továbbra is egyéb más civil szervezetekkel és stratégiai szövetséget kötni, tehát én nem gondolom, hogy most lenne itt az ideje, hogy egy ilyen együttműködés felbomoljon.
A taggyűlésen új alapszabályt fogadtak el, és megválasztották az új vezetőket is. Szigetvári Viktor ügyvezető társelnök, Székely Sándor és Juhász Péter társelnökök lettek. Bajnai Gordon, a párt korábbi vezetője, a háttérben folytatja munkáját.
Orosz barát szakadárok támadták meg az egyik ukrán határőr állomást néhány órával azután, hogy Petro Poroshenko fegyverszünetet hirdetett Kelet-Ukrajnában. A két hete beiktatott ukrán elnök azt mondta, a kormányerők 7 napra beszüntetik a harcokat, ami alatt az orosz barát szakadároknak lehetőségük van letenni a fegyvert.
Tűzszünetet rendelek el minden katonai, rendőrségi és határőrettségünk számára. Az új ukrán elnök, aki a hadsereg főparancsnoka is, nem messze a harcok helyszínétől Harkivban jelentette be, hogy az ukrán erők 1 hétre beszüntetik a harcokat. Poroshenko büntetlenséget ígér azoknak a szakadároknak, akik leteszik a fegyvert, cserében a kelet-ukrajnai orosz kisebbség nagyobb önállóságot kaphat. Az ajánlat 7 napig áll, az ukrán erők ezt követően tovább folytatják a harcot az orosz barát fegyveresek ellen. Olvastam ezt a béketervet. Ez egy utópia, semmi köze a valósághoz és a donyeckiek akaratához, mondja a donyecki szakadárok egyik vezetője. Az orosz barát szakadárok egyelőre nem veszik komolyan az ukrán fegyverszünetet. Néhány órával a bejelentés után meg is támadtak egy ukrán határőrállomást. A nyugati nagyhatalmak úgy vélik, hogy a szakadárok viselkedése Moszkva magatartásától függ. Így az Egyesült Államok, Németország és Franciaország is újabb szankciókkal fenyegette meg Oroszországot, ha nem tesz konkrét lépéseket az ukrajnai feszültség csökkentésére. Az orosz ENSZ nagykövet azonban egyelőre nem hisz a fegyverszünetben. Nem csak a világ üdvözli ezt a kezdeményezést, hanem még Putyin elnök és Lavrov külügyminiszter is. A baj csak az, hogy nem igaz. Korai még arról beszélni, hogy Oroszország hogyan támogatja Poroshenko elnök kezdeményezését, mivel még nem láttunk belőle semmit, mondja Vitali Csurkin. Közben Oroszország egyre több katonát vezényel az ukrán határhoz. Ez az amatőr felvétel egy orosz konvojról készült, amely páncélosokat vitt a határ felé. Az orosz légierő pedig pont most cserélte le az Ukrajnához közeli, Rosztovi támaszpontjának gépeit a legkorszerűbb Su-34-es típusra. Vlagyimir Putyin teljes harckészültségbe helyezte Oroszország középső katonai körzetének erőit, és 65 ezer katonának hadgyakorlatot rendelt el. Azt még nem tudni, hogy a fegyverszünet sikeres lesz-e, a halottak cseréje azonban már megkezdődött. Az orosz barát fegyveresek átadták annak a 49 ukrán ejtőernyősnek a holttestét, akik egy hete haltak meg Luhanszkban.
Emléksétát szerveztek Budapesten azoknak a külföldi diplomatáknak az emlékére, akik a II. Világháború idején részt vettek a zsidóüldözöttek mentésében. A résztvevők történész kalauzolásával keresték fel a holokauszt fővárosi emlékhelyeit. Az eseményen részt vett Spanyolország, Svédország, Svájc, Portugália, Kanada és a Vatikán budapesti nagykövete, valamint a lengyel és az olasz kulturális intézetek képviselői. Az erős Magyarországhoz, erős magyar nemzethez kell a ló, mondta Lezsák Sándor, a Magyarországgyűlés alelnöke a hortobágyi nyerekszemle és lovasnapokon. 400 lovas érkezett Lóháton vagy fogadtal az egész országból és a Kárpát-medence több településéről. A Szent Korona másolata és a történelmi katonaőrök előtt egy úgynevezett lovasmisével emlékeztek meg az elődökről. A nyerekszemle egész hétvégén tart, az érdeklődők lovas bemutatókon, hagyományőrző programokon is részt vehetnek. 4 napos anyanyelvi juniális tartottak a Borsodabolcs-Zemplén megyei Sátoraljaújhelyen és Széphalmon. A szervezők először rendeztek nyelvésztábort Kazinczy Ferenc szülőhelyén. A 4 napos rendezvény célja, hogy a szakemberek és az érdeklődők kötetlen formában beszélgethessenek és előadásokat hallhassanak a magyar nyelvről és a nyelvművelésről, mondta a főszervező Balázs Géza nyelvész. A rendezvényen az MTVA is részt vett, a Monták testület elnöke a média nyelvről tartott előadást, az érdeklődők pedig a hírolvasást is kipróbálhatták. Rövid, súlyos betegség után tragikus hirtelenséggel elhunyt kollégánk Szöllősi Csák Gedeon Gergely, humorista, a Híradó munkatársa. Leginkább a stand-up comedy műfajában vált ismerté, de írt forgatókönyvet és rendezett filmet is. A Híradóban új szerepben mutathatta meg tehetségét. A humorista riportert az MTVA saját halottjának tekinti.
Rólam így előjáróban annyit érdemes tudni, hogy ha izgulok, akkor vagy elfelejtek mindent, amit mondani szeretnék, vagy még el is ájulok. Tehát, hogy így
a legtöbben mondani, így stand-up comedisként ismerhették meg Szőlősi Csák Gedeon Gergelyt. A humorista évek óta állt színpadon és szórakoztatta vicceivel a közönséget. Kevesen tudták róla, de korábban rendezőként, forgatókönyvíróként is alkotott. Munkatársa volt a Magyar Televízió Klipperek című sorozatának, és kreatív szerkesztőként a Repeta című ifjúsági műsorban is segítkezett.
Ami még pozitívum, hogy a versenyprogramban én nem fogok szerepelni, ez talán mindenkinek jobb lesz így, viszont örülök, hogy egy ilyen kivételes produkcióban részt vehettem.
Szőlősi Csák Gedeon Gergely munkatársunként új szerepben többször is feltűnt a híradóban. Ha kellett, akár egy elefánt hátáról is bejelentkezett.
Páratlan siker a cirkuszban, röviden így.
Vagy egy cirkuszi trapézon ülve.
Itt is egy alkotó van a középpontban, de lehet.
Azt is megmutatta, mi pontosan az úgynevezett monotánc.
Ki ez a hozzáiszer Fanni Mosolyka?
De komoly témákról is forgatott. A humoristából lett riporter a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán szerzett diplomát. Életében mindig kiemelt szerepet töltött be a vallás. A Magyar Nemzetnek adott interjúban így nyilatkozott arról, hogy fér meg egymás mellett a humor és a hit. Sokan mondják, hogy milyen távol áll egymástól a stand-up és a vallás. Ez nem igaz. A kettő majdhogy nem ugyanaz. Ahogy a Dogma című filmben is elhangzik, Istennek is van humora, lásd a kacsacsőrű emlőst. Biztos vagyok benne, hogy nem csak sötét katakombákban, tömjén füstös helyeken lehet jelen Isten, hanem például a színpadon is. Szőlősi Csák Gedeon Gergely 37 éves volt, az MTV a saját halottjának tekinti a humorista riportert.
Hírolvasás, retro buszonutazás vagy életmentés az 50-es évek orvosi eszközeivel, akár ezt is ki lehet próbálni a múzeumok éjszakáján. Egy karszalaggal több mint 4000 helyszínen, 400 helyszínen, akár 4000 programon is részt lehet venni. Budapesten és 8 vidéki városban is hajnalig tartanak nyitva a múzeumok. Csak Kecskeméten 41 helyen várják az érdeklődőket.
A Budapesti Fesztivál zenekar nyitotta meg idén is a múzeumok éjszakáját a Szépművészeti Múzeum lépcsőin. Hírolvasóként is kipróbálhatják magukat a vállalkozó kedvűek az MTVA Rádió és Televízió Történeti Múzeumában.
Ezek a rádiók azonban jóval többet tudnak.
A kiállításon akár 50 éves rádiókat és televíziókat is meg lehet nézni. Az intézmény külön tárlattal emlékezik Tolnai Klárira. A 100 éve született színésznőről különleges rádiós, televíziós és fotós anyagokat mutatnak be a közmédia archívumából. Hosszú sorok álltak már kora délután a fővárosi Szikla kórház előtt, ahol multidéző műsorral készültek a látogatóknak. Korhű ruhákba öltözve mutatták be, hogy zajlott az 1956-os forradalom idején az életmentés.
Rosszul van, de lábra tud állni, ezzel a nővérke fölsegíti, és be fogja kísérni a kórházba.
Ezzel az animációval Herman Ottóra, az utolsó magyar polihisztorra emlékeznek a múzeumok éjszakáján.
Ezekkel egy 150 méter-szer 60 méteres képet fogunk a hegyre vetíteni.
Naplemente után hajnal kettőig folyamatosan vetítik az animációt a Gellért hegyre, amit a Duna pesti oldalán a legjobban az Erzsébet híd és a Szabadság híd környékéről lehet majd látni. A Természettudományi Múzeumban is Herman Ottóra emlékeznek, itt egészen éjfélig fogadják a látogatókat.
Nagyon jól haladtok.
Ez már a Soproni Múzeum úgynevezett kultúrszabaduló szobája, vagyis a legújabb kiállítóterem. Itt a látogatóknak Liszt Ferenccel kapcsolatos kérdésekre kell válaszolni, ahhoz, hogy kijussanak a szobából. Az ókori egyiptomiak mindennapjait mutatja be Szeged minden idők egyik legnagyobb kiállítása. A Móra Ferenc Múzeumban 3 ország 6 múzeumából több mint 400 tárgyát hozták az egyiptomi kiállításra.
Például a Tutankhamon korabeli gyűrű és a heidelbergi egyetemi gyűjteményből érkezett.
A zalamegyei Kehida kustányon a Deák kóriában a reformkort idézték meg, ahol a szervezők szerint már a tárlat bemutatása is különleges.
Egyedi oldalára próbálja megmutatni Deákot, mégpedig a magánember oldaláról, amiről nagyon keveset tudunk, hiszen ő maga sem nagyon szívesen beszélt a magánéletéről.
Kecskeméten pedig egy különleges retróbuszt is forgalomba állítottak a múzeumok éjszakája alkalmából. Az éjszakai rendezvényekre az utazók a vonatokon 50%-os kedvezményt kapnak.
A Balatonon, a Balaton partján van a Balatoni Nyár egyik műsorvezetője, Osváth Andrea. Szervusz, Andi! Az első hét utolsó napján mi lesz nálatok?
Szervusz, jó estét!
Holnapi adásunkban Siófok városát látjuk vendégül, itt lesz velünk a legendás Interpop Fesztivál győztese, a Napóleon Boulevard és Vince Lilla, aki egyébként szintén siófoki. Itt lesz velünk Mikó István, aki ugyancsak Siófokon vehetett át nemrég egy emlékplakettet. Díjnyertes balatoni fogasfilét fogunk készíteni, a hangulatot pedig kubai szalszával fokozzuk, és ennek tetejében még Feke Pál is eljön hozzánk. Velem pedig utoljára találkozhatnak holnap reggel, Harsányi Leventével várom önöket a balatoni nyárban.
Andi, köszönjük! Világra szóló meglepetés és történelmi győzelmek, így értékelik Costa Rica világbajnoki szereplését a szakértők. A közép-amerikai csapat 6 pontjával magabiztosan vezet csoportjában 3 volt világbajnok előtt. Egyébként is erősek a latin-amerikai csapatok a brazil VB-n. Igaz ez úgy is, hogy a ma délutáni mérkőzésen Argentina egy utolsó pillanatban rúgott góllal tudta csak legyőzni az esélytelennek tartott Iránt.
Rendszeresen felzárkózik a támadások. Az újabb beadás, és bent volt, bent, megadja a bíró, vezet Costa Rica.
Ezzel a góllal Costa Rica 2 volt világbajnokot is nehéz helyzetbe hozott. A korábbi 4-szeres bajnok olaszok élethalál mérkőzést kell, hogy vívjanak a 2-szeres bajnok Uruguayjal. Az 1-szeres VB győztes Anglia pedig függetlenül az utolsó meccstől utazhat haza. 1958 óta nem fordult elő a szigetországiakkal, hogy már a csoportmérkőzések után búcsúzniuk kell. Az angol szurkolók a meccs után csalódottan lézengtek Brazília utcáin. Továbbra is bíztatni fogjuk Angliát, de most teljesen ki vagyok borulva, mondja ez a drukker.
Lyukra futtatás! 3 gól! Az uruguayi kapuban most már 3-1-re vezet Costa Rica!
Costa Rica az előző körben egy másik korábbi világbajnokot, Uruguayt is kiütötte. Így hatalmas meglepetésre 6 ponttal magabiztosan vezeti a nem éppen Costa Rica miatt halálcsoportnak keresztelt 4-est. Jól játszottunk. Mindenki arra számított, hogy mi leszünk a csoport hamupipőkéje, mert csak mi nem voltunk még világbajnokok. Erre jól megleptünk mindenkit, mondja az egyik szurkoló. A dél- és közép-amerikai csapatok eddig feltűnően jól szerepelnek a világbajnokságon. Chile Spanyolországot küldte haza egy magabiztos 2-0-es győzelemmel. És Kolumbia is meggyőző játékkal biztosította be helyét a 8-at döntőben. Argentínának, Brazíliának, Mexikónak és Ecuadornak is jó esélye van a továbbjutásra. Az MTVA kommentátora szerint Brazília minden latin-amerikai csapatnak szinte hazai pályának számít.
Főképpen azért, mert több 10 000 szurkolójuk látogatja a stadionokba, igaz, a chileiekre, a kolumbiaiakra, az argentinokra is még sorolhatnánk. Természetesen, ahogy szokták mondani, Dél-Amerikában még a szél is másképpen fúj, és talán ez is számít, hiszen mások az ételek, mások a szokások, más a körülményrendszer, és bármennyire professzionális egy európai labdarúgó, ehhez, amikor találkozik vele, nagyon nehéz alkalmazkodni.
A sorból Honduras lop ki. A közép-amerikai csapat 2 vereséggel utolsó a csoportjában.
A híradó után most időjárás jelentés, utána Németország-Gána meccset közvetítjük, aztán munkaügyek, éjféltől aztán újra foci, Nigéria, Bosznia-Hercegovina mérkőzést láthatják. Köszönöm figyelmüket, maradjanak velünk!